Tiszteltem hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihár vagyok, a műsorvezető. Az elkövetkezendő egy órában elmegyünk majd Morvaországba, megnézzük Brünnt, megnézzük Olmützet, a karácsonyi vásárokba is persze ellátogatunk, hiszen jó magam is ezt tettem. Egy komoly kirándulásra utaztam, annak kapcsán, hogy újra játszották az austerlici híres csatáját Napóleonnak, meg az orosz és az osztrák uralkodónak, és a három császár csatájának nevezett ütközet volt a fő dolog, ami miatt elmentem Morvaországba, mert hogy Auster, ez ugye német név, de igazából a mai Csehország területén van, de a történelmi Morvaországban, és hát elképesztő élmény volt, erről érdemes esetleg akár visszamenőleg is meghallgatni a beszámolót, amit a múlt héten hallhattak. Azt kell mondanom, hogy sok ilyen izgalmas és érdekes történelmi játékon, meg lovagi tornán, meg csatajátékon vettem már részt turisztikai újságíróként, de ez a legjobbak közé tartozik tényleg. És azon gondolkodtam sokáig, hogy hogyan tudták egyáltalán ilyen sokan, több ezren betanulni a koreográfiát, hogy működött a csata, hogyan tudták betanulni azt, hogy tényleg úgy lőttek a puskákból, hát nyilván nem éles lőszerrel, de ahogy a nagykönyvekben meg van írva, úgy dörgött az ágyú, ahogy a nagykönyvben meg van írva, úgy mozogtak a lovasok, ahogy el tudjuk képzelni. És tehát mindig a pontosságra ügyeltek, és hát nyilván nem volt akkora létszámú a két sereg, mint egykoron, mert csak ugye az egyik csataindító résztén már 40 ezeren estek egymásnak, a teljes haderő létszáma pedig sokkal nagyobb volt ennél. Tehát nyilván ezt nem tudták teljes egészében visszaadni, de olyan sokan voltak, hogy a hangulatát mindenképpen, és a mozdulatokat, a harcmozdulatokat, a masírozást, a lövéseket, még a közelharcot is, bár hát nyilván lehetett látni, hogy itt nem annyira szerencsére komoly a történet. Nagyon-nagyon látványos volt valóban, és érdekes, hogy a turisztikai szempontból azért még nem használtak ki minden lehetőséget a helybeliek. Nem kellett például fizetni a parkolásért, bár az is igaz, hogy a világ végén álltunk meg nagyjából, mert olyan sok autó volt, és onnan el kellett sétálni arra a helyre, ahol a csatajeleneteket lejátszották. De hát az ilyen hatalmas 10 kilométernyi területen volt eredetileg, és az újrajátszásnak a területe is nagyon-nagyon nagy volt, úgyhogy bőven elfértünk, mert egy kordont tettek csak oda, és akkor körbe lehetett állni a kordont. És az például az is furcsa volt számomra, hogy egy ilyen magaslati emelvényt ácsoltak csak össze, ahova leülhetett a nagy érdemű közül az, akinek volt valamilyen kiváltsága és ilyen kis papírkája. Hát itt nyugodtan lehetett volna még 30 ilyet összeácsolni, és kifizették volna bőven azok, akik egy teával a kezükben akartak volna üldögélni és minden nagyobb területet belátni, mert hogy úgy, hogy a kordonnál áldogáltunk, hogy mindig egy-egy részét láttuk csak a csatának, és hát folyamatosan sétálni volt érdemes ahhoz, hogy mondjuk egyszer lássuk a lovasokat, akkor nézzük, hogy hol vannak az ágyusok, stb. Tehát nehéz volt így elképzelni, tehát négyszer el kell menni ahhoz, hogy összerakjuk végül, hogy mi is történt itt a csatában pontosan, és még akkor sem biztos, hogy átlátjuk az egészet. De legalább azt átláttuk, hogy Napóleonnak tényleg zseniális ötletei voltak, és kellett hozzá kreatívnak lenni, hogy ezt így összerakja. Ilyenkor már egyáltalán nem volt hely a helyi szállodákban, és esély nem volt arra, hogy itt megszálljunk. Úgyhogy Brünnben is egy austerlitz nevű szállodában szálltunk meg. A tematika is ez volt, és minden szobát külön elneveztek így valamelyik ismertebb szeméről. Tehát ebből a szempontból tényleg autentikus volt ez is, de Brünnben kellett megszállni, ott azért voltak szabad helyek, viszonylag nagyvárosról van szó. Magában Austerlitzben hát mindent lefoglaltak már jó előre. Meg hát érdekes az is, hogy akik részt vesznek a csatában, vannak helyi önkéntesek, vannak távlabbra érkező morva, cseh önkéntesek, meg hát jönnek franciák, osztrákok, oroszok most kevesebben voltak, de egyébként oroszok nagy számban szoktak szintén jönni, és hát nekik gyakorlatozniuk kell előtte már, mert szombaton van a nagy esemény, és előtte pedig már begyakoroltatják azt, hogy hogyan is kell ennek működnie, és több évnek el kellett telni szerintem ahhoz, mire ilyen profi meg tudják csinálni. Meg hát nyilván a ruházat, az teljes egészében autentikus, a lovak felszereltsége, az ágyuk, a fegyverek, teljes egészében olyanok, hogy amikor elkészítettem a felvételt, mert videófelvételt is készítettem, akkor láttam azt, hogy ugyanolyanok a színek, mint a festményeken. Tehát sok festményt láttam én az austerlitzi ütközetről, és ekkor is sütött a nap, meg akkor is sütött a nap, nem mindig süt a nap egyébként, tehát volt ismerősöm, aki mondta, hogy ködben, vagy éppességgel ilyen havas esőben is volt kint itt a nagy csata jelenetnél, de most ugyanolyan volt az idő, amilyen lehetett nagyjából akkor, amikor a tényleges csata zajlott, ezt onnan tudtam, hogy láttam a festményeknek a színeit, így magam előtt volt, meg hát tényleg azért én sokat tanultam erről történelem szakon az egyetemen, és most megint csak azt láttam, hogy olyanok a felvételek, amiket csináltam, hogy tényleg össze lehetett hasonlítani a kettőt, és valóban egyformának tűnt. Na minden esetre ugye Brünnben meg lehet viszont szállni, aztán ki lehet menni Austerlitzben a karácsonyi vásárba, meg lehet nézni itt a kastélyt, a kastély mellett egy picibe eljátsszák a csatát azoknak a kedvére, akik nem akarnak kimenni meg a parkolóból, vagy akár az útszéléből elgyalogolni idáig, mert hát a parkoló az, hogy az útszélé leállunk a végtelen után még kettővel, és aztán visszasétálunk, meg hát kb. 50-szer ennyi árust is eltartana ez a monumentális élmény, ami ott van, úgyhogy mondom, még van hova fejlődni ilyen téren, de önmagában hatalmas élmény. És ami érdekes, hogy nekünk magyaroknak plusz élményt nyújt az, hogy utána a Telnice-be, vagy Telnice, ugye a szláv neve, szintén szerveznek egy megemlékezést. Csikány Tamás professzor vezetésével jöttek ide sokan, meg hát itt a helyben élő Mészáros Mónika volt a tolmács, kijött a polgármester asszony is, meg a korábbi polgármester, és egy nagyon komoly ünnepséget szerveztek azoknak a tiszteletére, akik magyarok itt székelyek, itt meghaltak. És hát sokan voltak, 2600-an, és mint egy egyharmaduk odaveszett, két kópjafa is őrzi az emléküket. Állítólag azért kettő, mert hogy csináltak egyet, aztán jött egy székelymester, és megnézte, hogy ez milyen, mondta, hogy nagyon szép, de ő is szívesen csinálna egyet, és akkor csinált egy díszesebbet, de odaillőt. Úgyhogy most két kópjafát is megkoszorúztunk, és nagyon érdekes ünnepség van minden évben, érdemes ide eljönni. Majd utána este pedig a tömegsírba kimegyünk, és gyertyát gyújtunk. Fantasztikusan megható élmény volt, és hát jó volt azt látni, hogy azért látjuk, hogy ez egy csata volt, sokan meghaltak itt, és ami pluszban még érdekes volt, hogy 20 nevet felolvastak azok közül, akik itt meghaltak, és hát a családi nevekből lehetett tudni, hogy kiknek az utódai élnek még mindig, mondjuk, nem tudom, Gyergyó Remetén, vagy Gyergyó Szent Miklóson, vagy bárhol máshol. Ezt egyébként találomra olvasták fel, bár hozzáteszem, minden itt szolgálóról lett adat, mert kikutatta Csikány Tamás professzor, úgyhogy minden név megvan. Tehát nem úgy mondjuk, hogy 2600, hogy nagyjából hasraütés, hanem név szerint tudjuk, meg azt is, hogy kik estek el. Az egyik oktatója a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek hozott egy puskát is, és még díszlövéseket is adott az elhunytak tiszteletére és emlékére. Minden esetre Brünnben laktunk. Érdekes egyébként, hogy Börén vásárnak is hívták egykor Brünnot, vagy Brünnt, németül Brünn, de mi is szerintem leginkább a német néven ismerjük, tehát a magyar néven, hogy Börön, hát én még életemben nem hallottam, vagy Börén vásárnak se hallottam. Brünnónak, igen, hogy Brünnóba megyek, de inkább Brünnbe megyek, ezt szoktuk használni. És a Csehország második legjelentősebb városa, de hát Morvaország persze, Morvaország legnagyobb városa, és a Morva Őrgó Rófság fővárosa, bár hozzáteszem, majd a műsor második felében fogok önöknek mesélni arról, hogy mennyit küzdött Olmütz és Brünn azért, hogy főváros legyen. Hát nagyon hosszú ideig Olmütz volt Morvaország fővárosa, meg a tartományfejedelemség központja. Brünn ugyanis a dél-morvaországi kerület központja, és nagyjából 396 ezeren laktak itt Olmützben, jóval kevesebben, talán 100 ezeren, tehát mintegy négyszer annyian laknak már itt, de ennek a fejlődésnek egyébként azért az volt a mozgatója, hogy Brünn lett a főváros, és akkor özönlöttek ide azok, akik szerettek volna állást, lehetőséget. Meg hát óriási itt már az agglomeráció is, az akár 700 ezeres is lehet. Rengeteg felsőoktatási intézmény van, iskolák, és a motorversenyekről is híres, mert hogy már 1930 óta rendeznek itt motorversenyt. Talán a legérdekesebb a kapucinosok Szentkereszt temploma a látványosságok közül. Érdekes, hogy a szellőző nyílások rendszereit megőrizte a szerzetesek kiszáradt földi maradványait. 1780-ig ide temetkeztek, és hát múmiává váltak, és 153 múmiát őriznek itt. szintén nevezetesség a vár, Spielberg vára, egy gótikus stílusú vár, amit aztán barokk erődítményé varázsoltak. És itt van ma a Városi Múzeum is. Messziről is látjuk a katedrálist, a Petrovi Szent Péter és Pál katedrálist. Ez egy gótikus stílusú püspöki székesegyház, és ez a katedrális látható egyébként a Csetis koronáson és az érmén, és valóban ezt már messziről látjuk mi is, amikor elmentünk autóval az autópálya bevezető részén, ahol aztán tovább vezetett az út Olmütz felé, akkor balkész felé rögtön láttuk a hatalmas katedrálist, ahogy a környék fölött uralkodik. A Szent Jakab templom a német telepesek templomaként épült, neki is van egy nagyon szép tornya, ami 92 méter magas. A városházából van óvárosháza is, meg újvárosháza is. Az óvárosháza az azért érdekes, mert itt van a híres brünni sárkány, meg a brünni kerék. Nos, ezeket mindenképpen érdemes lefotózni, hogyha ide látogatunk. És van a Villa Tugendhat, ezt 1929-ben építették, és még a világörösség része címét is megkapta, ez meg a környező terület. Brünnek nagyon híres vásár negyede van, és 30 mérnök tervezte a brünni vásárvárost, úgyhogy a mai napig nagyon sokszor vannak itt vásárok. Mi gond nélkül találtunk parkolóhelyet, bár a szállodának lett volna ugyan a parkoló része, csak annyira szűk volt a bejárat, hogy nem mertem kísérletet tenni. És késő este volt már, meg egy kicsit fagyott is, hát reggelre azért le kellett jégkaparóval kapargatni az autó szélvédőjénél a jeget. Érdekes egyébként, hogy van ilyen S-Bahn rendszer, tehát ilyen metrószerű rendszer, és a buszjáratok meg a villamosok is legendásak Brünóban. Egyébként 1869-ben már volt lóval vontatott járat a városban. Két repülőtere is van Brünnek. Az egyikről Londonba, Rómába, meg sok minden más helyre is közvetlen járaton lehet utazni. Másik reptéren pedig a kis repülőgépek, ilyen vitorlázógépek szállnak fel, meg hőlékbalonos kirándulásokat is lehet innen tenni. Bécs és Brünn között 130 km hosszú bicikliút is vezet. Úgyhogy, ha valaki ilyet szeretne, akkor egy Bécs-Brünn biciklis túrát is tehet. Főleg azért komoly a lakossága, mert Olmützhöz képest az ipar hamarabb és gyorsabban fejlődött. Az elektromos és élelmiszergyárak, az építőipar, a motorgyár egyaránt ismert, és még sörgyár is van Brünnben. Rengeteg modern steakhouse-t, pubot is találunk itt. Tehát ugye azért nem egy autentikus morva vagy se étteremmel kezdtem, hanem steakhouse-dal, mert valamiért ezek jó része, igencsak népszerű a helyiek körében. Nem elsősorban azért, mert egy turistának ezt érdemes megkóstolnia. A várra, a Spielberg várra visszatérve, ugye a Spielberg várra, most a város feletti dombon találjuk a katonai épület együttest, és érdekes, hogy a csehszlovák hadsereg is használta egészen 1959-ig. Most, mint említettem, már Városi Múzeum van itt, de hosszú ideig működött katonai objektumként. A dombtetőről remek a kilátás az óvárosra, és hát innen lehet látni persze a székesegyházat is. Van egy szép kert is, és hát mindenféle izgalmas szuvenírbolt is természetesen. A Szent Jakab templomról már meséltem, talán annyit érdemes még tudni róla, hogy az itt élt németek, amikor felépítették, akkor hát ilyen csodaszámba ment, hogy mit tudnak, mert hogy már az 1200-as évek végén elkezdték építeni, és az is érdekes, hogy az épület déli oldalán van egy szobor, ahol egy fenék látható, ugye a fenekét mutatja valami kis figura, valószínűleg egy kőfaragó vicce, azt olvastam, de érdekes ez, hogy a figura állítólag a fenekét szándékosan a Szent Péter és Pál székesegyház felé mutatja, és ezzel azt jelzi, hogy a Szent Jakab templom tornya az magasabb, mint amilyen tornyot építettek a székesegyház építői, úgyhogy állítólag ezt jelképezi, ez egy kis fricska a másik templom építőnek. A templom alatt van egy óriási, hatalmas katakomba. Érdekes, hogy ezt csak 23 évvel ezelőtt fedezték fel, legalább 50 ezer ember maradványait rejtik ezek a katakombák. Brünóban érdekes az, hogy 11-kor harangoznak, vagy 11-kor is, állítólag azért, mert hogy amikor a svédek el akarták foglalni, akkor ígéretet tett a svéd támadó, hogy ha a déli harangszóig nem veszi be a várost, akkor akkor vissza fog vonulni, mert biztos volt abban, hogy le fogják győzni a vár sereget. Hát a Brünnek tettek arról, hogy hamarabb jöjjön el a dél, úgyhogy egy órával korábban már a déli harangszót megszólaltatták. Hát a svéd hadvezető az pedig ritka korrekt ember volt, mert elvonult, aztán utána eljött az igazi dél is. A brünni kerék, vagy a brünni sárkány legendás dolog, erről is már említés szintjén volt szó a műsorban. Érdekes egyébként, hogy milyen legendák fűződnek ehhez. Egyébként a brünni sárkány az igazából krokodil. Ez a durva benne. Nos, a brünni kerék legendája szerint 14 tallérban fogadott a barátaival egy nem messze fekvő település bognára, hogy ki tud fágni egy fát 12 órán belül, úgy, hogy kereket készít belőle, és azt elgurítja a fővárosi Brünnig. Úgyhogy sikerült is neki. Tehát olyan fantasztikusan ügyes volt Lednicének a bognárja, a barátainak igazolva azt, hogy nem csak fogadásból nagy a szája, hanem meg is tudja csinálni, hogy valóban elég volt 12 óra arra, hogy egy fából egy kerék készüljön, és azt a fővárosba el is gurította. Úgyhogy állítólag ez akkora csodának számított, hogy nem csak a fogadást nyerte meg, hanem az alkatrészt felrakták a falra. De egyébként nem jár jól ezzel, mert annyira kemény volt a teljesítmény, hogy azt gondolták, hogy az ördöggel cimborál utána, és elmaradtak az ügyfelek, mert megijedtek tőle. A brünni sárkány története pedig arról szól, hogy itt a völgyben élt egy sárkány, és hát rendszeresen vegzálta a derék brünnieket, aztán egy hős végül mésszel töltött meg egy kibelezett ökröt, és hát kirakta csalinak, meg is ette a sárkány, aztán bele is pusztult. Utána pedig a boltívre lógatták, és hát ezt a sárkányt lehet látni. Hát utána megmintázták később, állítólag így szól a legenda, de nem így van. A valóság az, hogy az egyik itteni uralkodó kapta ajándékba, és úgy került ide ez a krokodil vagy sárkány. Ha van időnk és lehetőségünk arra, hogy felfedezzük a várost, akkor nagyon jó kis sétákat tehetünk. Vannak szecessziós épületek, modern épületek, gyönyörű kis templomépületek. Megnézhetjük a legendás kis faragott szobrokat, megcsodálhatjuk a brünni sárkányt, vagy a brünni kereket, borzonghatunk a katakombákban, de akár meg is szállhatunk egyszerűen egy szállodába, és felfedezhetjük a környéket, vagy éppen elmehetünk az Austerlitz-i csatába. Persze attól még brünni sárkánynak hívhatjuk nyugodtan a brünni sárkányt, még akkor is, hogyha valahol azt olvastam, hogy krokodil volt igazából azt, amit ajándéva kapott egy diplomatától a morvai vezető egykoron, de az kétségtelen, hogy látványosságok közé tartozik, és kötelező fotótéma, hogyha erre járunk. Érdekes egyébként az is, hogy Morva ország legerősebb időszakának végét a magyarok hozták el, mert hogy Svatopluk volt az a híres uralkodó, a Nagy Morva Birodalom vezetője, akinek az uralkodásakor Csehország egy része, a mai Szlovákia egy része, de még a mai Magyarország egy része is a morváké volt, akik egyébként a Morva folyóról kapták a nevüket, szláv törzsek egyike volt. Mi úgy hívtuk őket, hogy marótok, tehát a maróti, marótiak, a marót az a Morva magyar neve, tehát mi marótoknak hívtuk őket, tehát aki maróti, az Morva lényegében a nevet illetően, hogyha a mai magyarra, az akkori magyart lefordítjuk, de egy dolog kétségtelen, hogy a legendák azok fennmaradtak a magyar történelemben is, amikor Svatoplukot ugye fehér lóval kínáltuk meg egy kis földért, meg egy kis vízért cserébe. Egyébként 906-907 körül a magyarok támadásai és győzelmei miatt lényegében felbomlott a Nagymorva Birodalom. 895-ben meghalt Svatopluk, de azt követően utódai még próbáltak ellenállni a magyar támadásoknak, de nem sok sikerrel, és 907 után már a maradványai is kezdtek eltűnni a Morva fejedelemségnek, a Nagy Morva Birodalomnak. Erőre kaptak viszont a csehek, és önállóvá váltak, majd a keleti frank uralkodók hűbéresei lettek, tehát a Morva uralom alól a csehek, így is fogalmazhatunk, akkor szabadultak, és a keleti frankokkal lettek szövetségesek, mi pedig elfoglaltuk a mai Magyarország, meg a mai Szlovákia területének egy részét a magyarok megszerezték akkoriban. a Nagy Morva Birodalom a kezdel vége lett, tehát ezt a komoly erőt a későbbiekben a morvák nem tudták már felmutatni, de voltak még olyan időszakok, amikor ugye tartományfejedelemség szintjén már azért az önállóságnak bizonyos jelei megmaradtak. De hát a morvák történelméről már meséltem a műsorban bőven. Azt hiszem, hogy a végére már csak egy kis gasztronómiai kalandozás maradjon, ugyanis kettő olyan dolog van, amit mindenképpen érdemes kipróbálni. Egyrészt a morva szőlőt, nem csak a helyi borok híresek és ismertek, hanem a szőlő is, és az őszi időszakban a boltokban lehet kapni nagyon finom morva szőlőt, és ha már vége a szüreti időszaknak, meg a szőlő érésének, akkor pedig megkóstolhatjuk a morva borokat, mert hogy a mai Csehország szőlőtermesztő területének több mint 90%-a ugye a morvaországi területekre, a morva területekre esik. De nem csak a szőlő híres, hanem a morva kex is, ami egy nagyon vékony sütemény, ezt szinte mindenhol lehet kapni, úgyhogy a morva süti az is legendás, de mindenféle más finomságot is lehet kapni a karácsonyi vásárokban, mert hogy a morvaországi területeken is komoly karácsonyi vásárokat rendeznek, hát az Olmütziről már meséltem, az Austerlitziről meséltem, a Brünniről talán arról is pár szót ejtettem. Nos, a kisvárosokban meg a közepes városokban egyaránt feldíszítik a főtér környékét, és van, ahol még tüzet is raknak, ahol melegethetnek az emberek, mert hogy ilyenkor azért hűvösebb van már errefelé, mint nálunk jóval. Érdekes egyébként, hogy amerre mentünk autóval, mégis jobbra-balra zöld területeket is láttunk. Tehát nem pusztaság volt, nem volt még hótakaró, hanem zöld volt, ha nem is a fák, hogy azok a lombjukat elhullatták, de azért vagy a fű, vagy valamilyen növény mindenhol jobbra-balra zöldült, tehát meglepően zöld volt a morvadomság jelentős része, ahhoz képest, hogy most már azért benne vagyunk a télben szinte. Hallhatták már egy hete, amikor elmeséltem azt, hogy Austerlitzen, amikor újra játszották az 1805-ös nagy napóleoni győzelmet, akkor milyen sokan voltunk, akik megfigyelték Napóleon zseniális hadmozdulatait, és több ezren beöltözve lőttek a puskával, lőttek az ágyúval, részt vettek éppességgel a lovasrohamban, úgyhogy azt kell mondanom, hogy valóban elképesztően érdekes volt. Persze, amikor arról beszélünk, hogy turisztikai látványosság, nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy Napóleon oldalán harcolók közül 8000-en, a másik oldalon pedig mintegy 20000-en haltak meg, úgyhogy gyertyát is gyújtottunk este a tömegsírnál mindazoknak a tiszteletére és emlékére, akik itt vesztették életüket. 2600-an székelyek is harcoltak itt, és közülük is sokan meghaltak. Többen vesztek ide, mint a madéfalvi veszedelem idején. A francia kreatív hadvezetés végül győzött, mert hogy meséltem Csikány Tamás professzornak is a jó mondását, hogy a kreativitást, az ötleteket a harcászat díjazza, békeidőben a hadsereg már kevésbé. Minden esetre az austerlitzi kirándulást összekötöttük egy kis olmützi kirándulással is, és hát nagyon sokat megtudtunk a morvákról, de Mészáros Mónikától, aki itt él egyébként, és sokat hallottunk a morvákról. Mesélte például, hogy a morva népviselet díszesebb, színesebb a cseh népviseletnél, a morva ruháknak, ugyanúgy, ahogy sok esetben a magyar ruháknak is jelentésük volt, még amikor készítettek egy-egy népviseletet, akkor, hogy mit, hogyan csináltak, az mind-mind egy többletjelentést is hordozott magában. Megmutatta egyébként 1973-as első áldozós ruháját is, 16 éves korában Bényről ide költözött, ugye Felvidéken élt mindig is, de aztán Austerlitzbe költözött, hát ugye a német nevén mondom most, hogy Austerlitz, de Slavkov Ubrna, így hangzik a jelenlegi neve a településnek. Olmützről sokaknak az olmuczi alkotmány jut eszébe, és azt is tanultuk, hogy oktrojált alkotmány, ezt első Ferenc József császár adta ki. Ferenc József március 4-én egy császári pátenssel adta ki, és két alkotmányos dokumentum alkotja a császári alkotmány, az osztrák császári birodalom számára, és az úgynevezett alapjogi pátens. Mi is a lényeg ennek az olmützi alkotmánynak, amiről Olmütz nevét már általános iskolában, aztán később középiskolában is megismerhettük, meg gondolom mai napig is megismerik a diákok. Nos, a morvaországban ülésező osztrák alkotmányozó birodalmi gyűlés lényegében tartományi szintre fokozta le Magyarországot, Erdélyt, és a monarchikus legitimitáshoz tért vissza. Az előzményekhez tartozik, hogy 5. Ferdinánd 1848. december 2-án Olmützben lemondott az unokaöccse javára, Ferenc József javára. Ferenc József trónra lépett, azért az unokaöccse javára, mert a Habsburgoknak nem volt érdekük, hogy 5. Ferdinánd legyen a király. Olmütznak egyébként van magyaros neve is, vagy magyar neve is, Alamóc. És mindenki úgy ismeri szerintem, hogy Olmütz, legalábbis én nagyon nem hallottam még azelőtt az Alamóc nevet, hogy elmentem volna Olmützbe, talán csak a történelmi tanulmányaim során, de a mindennapi beszédben nagyon ritka az, hogy Alamócra megyünk, vagy Alamóci karácsonyi vásárra, inkább azt mondjuk, hogy Olmütz, tehát mi is ezt a német nevet használjuk, Austerlitznél is a német elnevezést használjuk leginkább. Visszatérve egy kicsit ugye Ferenc József trónra lépésére, ugye mivel 5. Ferdinánd szentesítette az áprilisi törvényeket, ezért Ferenc Józsefet választották, hogy őt nem kötik ugye a törvények, és akkor a monarchia erősebb lehet, és egységesebb, és lényegében az áprilisi törvényeket fellazíthatja a későbbiekben. Az olmützi oktroját alkotmányban az oktroját, az azt jelenti, hogy uralkodói rendelettel engedményként kiadott, hát ugye ők engedménynek nevezik, de egyébként most a ráerőltetett kifejezést szoktuk mi használni, hogy oktroját ráerőltetett, tehát egyik az, hogy nem népszuverenitás a legitimációja, hanem az uralkodó, mint legitimációs forrás, tehát az alkotmányt ő hozta létre, és ami érdekes az egészben, hogy mi azt mondjuk, hogy hú, hát birodalmat csinált a monarchiából, és tartománnyal fokozott le minket, de hát a valóság pedig az, hogy igen, ez igaz, de mellette sok más szabadságjogot is biztosított. Eltörölt például minden hűbéri alárendeltséget, és a törvény előtti egyenlőséget is, meg a nyelvi és nemzeti egyenlőséget is papíron biztosította, de kétségtelen, hogy egy nagyon centralizált államszerkezetet betonozott volna be a célja szerint az olmützi alkotmány, tehát egy abszolutisztikus hatalomgyakorlást tett volna lehetővé. Az olmützi oktroját alkotmány szerint az ausztriai császárság tartományokból áll, tehát Magyar Királyság, Erdélyi Fejedelemség, semmisnek nyilvánította tehát az uniót Erdélye, ez az alkotmány, és van a katonai határőrvidék, meg a Dalmát-Horvát-Szlovén Királyság, és Horvátország megkapta Dalmácia mellett ugye Fiumeci kikötővárosát is. Azért is volt erős jogosítványokkal a császár felé ez az alkotmány, mert hogy abszolút vétójog illette meg az alkotmány szerint a császárt. Magyarországon mindig is azzal érveltek, hogy az olmützi alkotmány jogilag nem lépett életbe, mert hogy Magyarországon nem ismerték el Ferenc Józsefet, mint uralkodót ekkoriban, hanem 5. Ferdinándot tekintették még koronázott királynak, és erre hivatkoztak, mondván, hogy a Ferenc József nevéhez fűződő dokumentum nem hatályos, mert hogy nem is ő a király, nem is ő az uralkodó. Végül egyébként 1851. decemberében egy császári pátens hatályon kívül helyezte, úgyhogy az olmützi oktroját alkotmány ugyan nagyon fontos kordokumentum volt, de rövid ideig fejtette ki hatását, annál nagyobb hatását persze. Nos, mi innen az olmützi alkotmányról ismerjük leginkább Olmützöt, vagy Olomócot, vagy Alamócot, ami Morvaország egykori fővárosa. A felső Morva dombságban vagyunk, a Morva folyó partján fekszik a település. Nagyjából 100 000-en laknak itt, sokkal nagyobbnak érezzük mégis a várost. Még amikor sétálgatunk is, látjuk, hogy amikor az Ódon utcácskák közepén jön a villamos, láttunk olyan villamost is, amit gyönyörű karácsonyi díszekbe öltöztettek, akkor úgy érezzük, hogy valami nagyobb városban vagyunk, de legalábbis egy közepes városba, de ehhez képest ugye azért a lakosok száma nem olyan nagy. Nem vagyunk túlságosan magasan, a morvai dombokon, tehát 200 méter fölött azért, de annál nem sokkal, és történelmi központja Alamóc Morvaországnak. A leghíresebb látványosság talán a Szent Vence székesegyház, bár kedves barátom azt mondta, hogy hát ő azért Németországban sok székesegyházat látott, hát nem tudja, hogy ez mitől székesegyház, de attól még valóban híres és szép, bár korán sem akkora méretében nem olyan monumentális, mint mondjuk egy francia katedrális például. A Palacki Egyetem is itt található, úgyhogy valóban kulturális központja és vallási központja is a régiónak, Alamóc. Az Olmütz név azért terjedt el mindenhol, mert a második világháború végéig főként németek laktak a városban, aztán kitelepítették innen őket, de ha a polgármesterek nevét megnézzük, akkor láthatjuk, hogy hát ezt táblán is megtekintetik a turisták, hogy hát német nevük volt nekük is, vagy németes nevük. Nagyon kellemes sétálgatni a városközpontban. Parkolni nem volt könnyű, de amikor végre bejutottunk, akkor rögtön ott megnéztük a városházát, aminek az alaksorában persze van egy klassz kis étterem, mellette pedig sorakoznak az izgalmasabbnál izgalmasabb kis díszbe öltözött bódék. Végig karácsonyi zene szólt, és lehetett látni, hogy felépítettek egy komoly emelvényt a tér közepére. Ide fel is mentem, és meseszép fotókat lehetett készíteni felülről, tehát egyfajta mini kilátót csináltak. De nem csak a mini kilátó volt érdekes, hanem a sok-sok szuvenír is, mert hogy a helyi hagyományoknak megfelelően mindenféle izgalmas kis plüss, meg hűtőmágnes hirdette a morvákat, meg általában Olmützet. A felső téren találjuk a híres órát, ugye az orlojt. Prágára emlékeztet ez leginkább, mert gyönyörűen megcsinálták, így tényleg így körbe-körbe mennek a figurák benne. Ez is az 1400-as években épült, akárcsak a prágai. Van két híres kút, a Herkules kút, meg a Cézár kút, és a Szent Háromság oszlop 1740-ből, amit hálaadásként építettek egykor. A Szent Vencel dóm egyben az olmützi érseknek a székesegyháza, és van magyar vonatkozása is bőven, hiszen Mátyás királyt itt koronázták cseh királlyá, helyesebben a cseh és a morva nemesség itt kiáltotta ki cseh királlyá, Mátyás királyt. És Vencel cseh, harmadik Vencel cseh és magyar király is itt nyugszik. 1306-ban Olmützben gyilkolták meg, és hát ezzel ki is halt ez az uralkodói ház. Hogy emlékeznek talán, hogy Cseh Vencel, Bajor Otto és Károly Robert, Karoberto volt az, aki az 1301-es Árpádház kihalást követően harcolt egymással, és mindenkit megkoronáztak, mindenki valamilyen területet birtokolt, aztán végül 1308-ban Károly Robert ragadta magához a hatalmat, de hát még azért le kell legyőzni persze Csák Mátét, meg jó pár kis királyt ahhoz, hogy igazán Szirád legyen a hatalma. Minden esetre a magyar vonatkozások érdekesek, és amikor itt a templomban sétálgatunk, akkor elgondolkodhatunk ezeken, és hát felidézhetjük a történelem órán tanultakat. Érdemes mindenképpen egy sétát tenni, lemenni akár a kriptába is, de van egy karácsonyi kiállítás is, most gondolom ez december végéig lesz itt, és kis betlehemi rajzokat, meg kis mini betlehemeket lehet látni az olmützi székesegyházban. A városközpont másik oldalán az egyetem épületét találjuk, egyébként 1573-ban alapították, úgyhogy ez is meglehetősen régi. De régi maga Olmütz városa is, mert hogy az időszámításunk előtt 4000 körül már laktak itt emberek, és római tábor is volt a város területén. Az 500-as években, 550-570 körül érkeztek ide a szlávok a környékre, de a történelem folyamán leginkább németek lakták már a modern korban. Aztán a 10. században Morvaországot Csehországhoz csatolták. 1055-től Morva tartományfejedelemség jött létre, tehát még hogy a Nagy Morva Birodalom tényleg olyan, hogy a morvák is mondhatják, hogy de jó ég, hát volt Nagy Morva Birodalom, meg milyen komoly vezető szerepet töltöttünk be, és hát most pedig nincs önálló országuk a morváknak, hanem a Csehországnak a része Morvaország, tehát ilyen értelemben nekik is lenne okuk elkeseredettségre, de hát nem keseredtek el, és hápolják a hagyományukat. 1063-ban II. Vratislav megalapította a Morva püspökséget is olmützi központtal, aztán az olmützi vár pedig tartományfejedelmi székhelyé is vált. Komoly kereskedőváros lett Olmütz, vásártartási jogot szerzett, kereskedőházakat építettek itt, és a legtöbb dokumentumban úgy olvashatjuk, hogy Olmütz Morvaország fővárosa, bármint mondtam, már ekkoriban Csehországhoz csatolták, de önálló tartományfejedelemség rangot kapott. Volt egy olyan időszak, amikor miénk volt Olmütz környéke is, mert hogy 1469-ben Mátyás király elfoglalta egész Morvaországot, Sziléziát és Luzsicát is, és Mátyás királyt a Morva és a Cseh rendek Cseh királyá választották. Az olmüci egyezményben Mátyás király és második Ulászló, ugye Jagelló Ulászló egyességet kötött, miszerint Mátyás uralkodik a tartományokban, ezeken a területeken, Ulászló pedig Csehországban, Prága környékén. Aztán később Olmützben papírgyárat is alapítottak, jezsuita akadémiát is és egyetemet szintén már viszonylag korán létrehoztak. Nagyon sokat háborozott Olmütz a poroszokkal, többször megostromolták a várost, de képtelenek voltak hosszú ideig bevenni az erődöt, mert nagyon erős várat építettek Olmützben. Aztán az osztrák seregek megverték a poroszokat, és egy ideig utána nem látogattak Olmützbe a porosz katonák. Mária Terézia megerősítette az erődítményt, dekrétumában úgy fogalmazott, hogy Morvaország fővárosát meg kell védeni. Aztán Mozart is ellátogatott ide, 1767-ben 11 éves volt Wolfgang Amadeus Mozart, és itt komponálta az egyik szimfóniáját. Egyre inkább népesedett a város, úgyhogy II. József betiltotta a város területén a temetkezést, csak kívül a külső területekben lehetett már temetkezni. A legnagyobb versenytársa mindig is Olmütznek Brünn volt. Brünn is szeretett volna mindig Morvaország fővárosa lenni, Olmütz szintén, és hát Olmütznek állt hosszú ideig a zászló. Na, a Nagymorva Birodalomnak is egy időig központja volt, Morvaország tartományfejedelmének is a székhelye volt. Aztán 1782-ben II. József egyszerűen odaadta Brünnek az elsőséget, úgyhogy most már Brünn tekintjük Morvaország fővárosának. Érdekes, hogy 1848. október 14-én ideiglenesen itt volt a császári udvartartás, és Ferenc Józsefet is az olmützi érseki palotában kiáltották ki császárra december 2-án. És hát az olmützi alkotmány is azért itt született, mert hogy itt volt a császári udvartartás, és itt kiáltották ki császárra Ferenc Józsefet. Aztán 1850-ben Morvaországot az osztrákok két részre osztották, valószínűleg így biztosítva azt, hogy lehetőleg ne legyenek önállósodási törekvéseik. 26 évvel később a várkaput is lebontották, és megszüntették később az olmützi erődöt. Ennek nem az volt az értelme, hogy féltek volna, hogy esetleg fellázadnak a helybeliek, hanem egyszerűen a város terjeszkedni akart, és így sokkal könnyebb volt kifelé utána újabb házakat építeni. 1921-ben a csehszlovák népszámlálás szerint már majdnem 60 ezer lakosa volt a városnak. Aztán a németek foglalták el a települést 39. márciusában, majd a II. Világháborút követően a Benes dekrétumok értelmében kitelepítették a németeket. Egy ideig szinte elnéptelenedett a település, de aztán szlávok költöztek a német lakásokba. Ma már azt látjuk, hogy nagyon komoly kulturális település egy gyönyörű főtérrel, a felsőtérrel, a Hordi námestjével és a Szentháromság szoborral, és hát azt is látjuk, hogy a Városháza lodzsája, meg az orlója, a klasszikus kis óra, az olyan, hogy imádják a turisták. És érdekes egyébként az, hogy ugye, mint említettem, a híres prágai orlói mintájára készült a csillagászati óra, ugyanakkor a II. Világháborúban megsemmisültek a figurák, és 1950-ben szociális stílusban alkották újra, úgyhogy az apostolok és szentek azok munkásokra és parasztokra hasonlítanak, és úgy mennek körbe-körbe. Úgyhogy ez is egy fura érdekessége az olmützi órának. Ott áldogáltunk az óra előtt, és figyeltük azt, hogy mikor fog delet harangozni ott az óra torony fölötti harang, és figyeltük azt, hogy hogyan mozognak majd itt a figurák. Prágában többen szokták ugyan körbeállni a híres orlóit, de itt is azért ez érdekes volt. Több más templom is van Olmützben, amit érdemes megnézni. Ilyen például a Szent Mihály templom, ami gyönyörű barokk templom, és vannak híres múzeumok is, ilyen például a Honismereti Múzeum, de a Szent Vence Székesegyház az, amit mindenképpen érdemes megnézni. Nagyon sok finomságot lehetett kapni a karácsonyi vásárba. Mi is jól laktunk helyi sajttal, aminek speciális füstös szaga van, és hát olyan íze, hogy valószínűleg a feleségemet a világból ki lehetne kergetni, úgyhogy nem ismertem hazavinni, de hoztam kis vakondi játékot a gyerekeknek, úgyhogy nagyon örültek, hogy van szuvenír Olmützből, meg hát persze ki nem hagytam volna a hűtőmágnest. nagyon békés város. Tehát hideg volt, hűvös volt, de amíg a főtértől elsétáltam a Szent Vence Székesegyházig, addig tényleg egy kicsit olyan érzése volt, mintha Sopronban sétálgatnék, azzal a különbséggel, hogy ez nagyobb település, hiszen ott középen húzódott a villamos sín, és néha elcsilingelt mellettünk a villamos. Volt, amelyiket feldíszítették, volt, amelyiket kevésbé, de önmagában a szűk utcáskákban közlekedő kis villamos idilli képet sugalt. Olyan érzésem volt, mintha kicsit Lisszabont és Sopront keverték volna, és megnyugodtam, és éreztem, hogy jó dolog itt lenni. Remélem, hölgyeim és uraim, önök is úgy érzik, hogy jó dolog volt a műsorral együtt lenni, és a történelmi, kulturális, turisztikai kirándulásra velem tartaniuk. Garai Bendegúz nevében is köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a műsorvezető, Kis Róbert Richárd. További kellemes rádiózást kívánok, viszont hallásra.